Az árkodi ellenálló. Előző nap, míg a Ferivel való találkozás tervét kovácsolták, sokáig vitatkoztak rajta, beavassák-e az osztály egészét abba, ami az éjjel készül. Főleg Kismari volt mellette, erősítgette, nem lehet köztük áruló, úgy élnek már 5. éve együtt, mint az igazi testvérek. Illenék elmondani mindent az 5. Elvégre óriási szenzáció, hogy Bánkinak sikerült mozgósítani a Kunzferit, és micsoda romantikus találkozás készül éjfélkor. Torma, a félénk ellene szavazott. Azt mondta, ez olyan főben járó valami, hogy ők randevúhoz segítik az egyik társukat, hogy egyszerűen nem szabad az osztály minden tagjával közölni. Vannak köztük olyanok is, akiknek testvérük jár a matula egy másik osztályába, hát ha azoknak mégis kikottyantják, s a végén elterjed a híre, mi lesz velük akkor? Ők 4 megőrzik a titkot, de más ne vonjanak bele már. Bánki is így tartotta helyesnek, hát ebben maradtak. És a reggel mindjárt hazugsággal kezdődött másnap is. Nem is amiatt, hogy az osztállyal nem tudattak semmit, de az összeesküvő társak ismét hallani akarták az éjjeli randevú történetét. És Gina megint csak valótlant mondott. Annyi történt, hogy kölcsönösen biztosították egymást a szerelmükről, a hadnagy megígérte, várni fog rá, mert szereti, más lány neki nem kell. Újra viszont nem találkoznak, mert Feri ma már el is hagyja árkodott. Írni sem fog. Ha újra eljöhet, majd megint egy vasárnapon jelentkezik, ahogy most tette az istentiszteleten. Bánki és Kismari az iskolában folyton össze-össze pillantottak, s így, ezzel a nézéssel emlékeztették egymást rá, micsoda nagy esemény tanúi voltak az éjjel. Gyerekkorában történt meg olykor Ginával, ha valami összeütközése volt a francia lánnyal vagy a tábornokkal, mert persze azért előfordult, hogy apja vagy Marcel megneheztelt rá, és elégedetlen volt vele valami miatt, hogy miután szétoszlottak a fellegek, heves vágyat érzett arra, hogy szokatlanul kedves és jó legyen mindenkihez. Ilyenkor otthon lement a konyhába, megérdeklődte, kinek lehet segíteni. A takarításban buzgolkodott, felszólítás nélkül rendet rakott a vitrínben, vagy leporolta a könyvszekrény könyvsorait, és mint a legnagyobb áldozatot felajánlotta a tábornoknak, látogassák meg azt az öreg nagynénit, akit apja úgy szeretett, de Gina unt, és nehezen viselte el, ha mégis ott kellett ülnie, különös illatokkal terhes, majdnem mindig mesterséges fényben úszó szalonjában. Tudta, hogy vétett a matula rendje ellen, ha nem is hitt ennek a rendnek a létjogosultságában, és ha elkerülhetetlenek is érezte, amit tett, és amire készül. Ám a mindenkihez jó legyek, igény, ismét feltámad benne, s olyan hevesen áthatotta, hogy első órán, mikor francia dolgozatot írtak, és Gigus tanárnő, ahogy szokta, különültette őt a katedrára, hogy ne tudjon a lányoknak segíteni, az elkészített puskát ezúttal halálmegvető bátorsággal magának, Gigus tanárnőnek a zsebébe dugta bele a kimerett szemű Szabó szeme láttára, aki a nyelveket változatlanul kínnal tanulta. Szabó egy kígyó bűvölő pillantásával követte a keze mozgását. Gigus tanárnő meg álmatag tekintettel sétált a padok közt, vitte a zsebében a puskát egyre közelebb, közelebb, s mikor elért Szabóhoz, s ahogy máskor is szokta, feléje hajolt a dolgozatfüzetnek, hogy lássa, mire jutott az 5. Szabó reszketve kihúzta a cédulát a zsebkendője mellől. Gina fordítása aznap bámulatos nyelvi megoldásokat tartalmazott. Az ő Marceltól tanult szóhasználata jóval pongyolább, hétköznapibb és természetesebb volt, mint a klasszikusokon edzett matulásoké, akik közül a legjobb mindig úgy próbált fogalmazni, mintha a francia forradalom korában élne. Gina most ezt utánozta, ezt a kicsit régies stílust, s olyan klasszikus szöveget küldött Szabónak, amilyet maga Gigus tanárnő fordított volna. Hogy mennyire felgyűlt benne a vágy, hogy mindenkihez jó legyen, azon mérte le leginkább, hogy a König óráján nem csinált semmi rosszat. Nem levelezett, nem rajzolt, nem firkált, nem ásított, nem merengett ki az ablakon, hanem életében először figyelmesen végighallgatta, mit magyaráz. És még el is csodálkozott, mert König magyarázata meglepően érdekes volt. Színes, meggyőző. S bár ezen igazán nevetnie kellett, még egy kicsit sajnálta is, hogy a másnapi órán már nem fogja hallani ennek a szövegrésznek a befejezését. König megérezhette, hogy most ráfigyel, mert Gina matulás ideje óta először jelentkezett munkára az órán, anélkül, hogy felszólította volna. Részt vett a következő napi fordítás egység előkészítésében. A latin mindig könnyen menne ki a francia miatt. A nem tanult szavakra is rávezette a nyelvek hasonlatossága. König megdicsérte, és többször elgondolkozva ránézett, mintha azon tűnődnék, mi ütött ma ebbe a vitaiba. Aztán énekórájuk volt, teli tüdővel énekelt. Hajdúnál jegyre felelt aznap. Boldogan fújta a gyakorlásul feladott 186. dicséretet, és Hajdú elégedetten beírta neki a legjobb jegyet. Ám Bánki és Kismari kotródtak azonnal a sarokba, mert végigpukkadozták a szenténeket, már pedig Hajdú nem ismert tréfát. Gina maga komolyan énekelt, bár ő is érzékelte annak a komikumát, amit az aznapra feladott dicséret, meg az éjszaka történtek egybevágása eredményezett. A nap immár elenyészett, az ég besötétedik, nyugvóra vált a természet, és minden csendesedik. Engemet is az álom megújít, s feltalálom fáradt testemnek nyugvását, elmémnek megvidulását. Hajdút majd megütötte a guta, hogy a hitvány Bánki és az orcátlan Kismari még a sarokban sem áttallanak vigyorogni. Ugyan mi van azon mulatni való, hogy Vitai először életében tisztességesen tudja ezt a szép esti éneket? Ám Bánki és Kismari tudták, mi következett a matula kertjére akkor, mikor a nap elenyészett, és hogy Vitai Georgina elméje és fáradt teste nemigen nyughatott úgy éjfél körül, de nem csak a Vitaié, az övék se nagyon, hisz Bánki ugyebár ott örködött a betegszoba folyosóján. Kismari pláne egy szálinkbe inspekciózott az ablak mellett, mert a köntösét is odaadta kölcsön annak, aki most úgy énekel, mint egy részeg csalogány, pedig éjfélkor ugyancsak suttogott ám a szerelmével a kertkapunál. Negyedik órájuk Kalmárral volt. Úgy szeretett volna különlegesen kedves lenni hozzá ezen a napon, de nem volt rá alkalma, mert nem feleltették, sőt, voltak éppen nem is igen szólt hozzá a férfi, csak magyarázott csengetésig. Annyit minden esetre megtett, hogy mintaszerűen ült és viselkedett, és mikor kicsengettek, zsebébe dugta a kréta csonkot, amivel Kalmár aznap dolgozott. Eltette emlékül. Ötödik órájukon Kerekes jött be. Kerekes egész szeptember óta korholta Ginát, hogy nem szépen, szabályosan írja a négyes számot. Gina csak azért sem próbálta meg másképpen. Olyan értelmetlennek, olyan dühítőnek érezte, hogy valaki élete fő problémája egy vacak szám formája legyen. Most, mikor a villámgyakorlatoknál rákerült a sor, és kinnált a táblánál, a világ legszebb négyeseit rajzolta fel. Kerekes hitetlenkedve nézett rá. Aztán elkérte az ellenőrző könyvét, és beleírta, Vitai Georgina ma tisztességes formájú számokat írt, megdícsérem. Kerekes András. Kerekes szinte sose dicsért meg senkit. Gina más körülmények között még jobban örült volna neki, de azért most is elpirult örömében. Pedig mit számított már ez? Ötödik óra után, mint minden nap, Kalmár még egyszer visszatért. Megérdeklődte, kidolgozott közülük aznap a legjobban. S a napos jelentette, Vitai. Először történt meg a tanévben. Kalmár ellenőrizte az osztályzatokat és bejegyzéseket az osztálykönyvben, meg az ellenőrzőkönyvben, aztán nagyot bólintott. És a kislány tudta, ez azt jelenti, ma az igazgató felolvassa az ő nevét is. Az ebéd, az erkölcsnemesítő olvasmánytól eltekintve, mindig azzal végződött, hogy ismertették az aznap legkiválóbb eredményt elértek nevét, és Turma Gedeon azokat is felsorolta fekete hangon, akikkel valami baj volt aznap. Hányszor kellett így megszégyenülnie? Most dicsérik meg majd először. Tulajdonképpen szomorú is, meg nevetséges is. Most, hogy tudta, csak órákat tölt már a matulában, úgy szerette volna, ha csak jó emlékeket hagy maga után. Vágyott rá, hogy mindenki úgy emlékezzék rá majd, hogy ez a Vitai okos, művelt, kellemes lány volt, igazi jó barát, és bőkezű is, és előzékeny. Ebéd előtt bekopogtatott Zsuzsannához, megkérte, séta alatt hadd vehessen a karácsonykor fel nem használt pénzéből valami ajándékot az osztálynak, és adjon neki engedélyt arra is, hogy délután felkereshesse szegény beteg Tormát. Zsuzsanna szó nélkül kihúzta a fiókját, odaadta, amit kért. Volt a karácsonyi ajándékra feliratú boríték mellett több Vitai jelzésű más papírtasak is, amiből a kislány arra következtetett, hogy a tábornok, amikor beíratta ide, nem csak egész esztendőre kifizette az internátusi meg a tandíjat, hanem a zseppénzét is kiutalta előre. Zsuzsanna azt mondta, megnézheti Tormát, de csak percekre, még vizsgálják szegényt, ha estig nem rosszabbodik az állapota, akkor valami máj irritációja lehetett az éjjel, de ha rosszabbul lenne, másnap kiviszik a kórházba gyomorröntgenre. Nem merítse ki semmiképpen. Tormának rossz éjszakája volt, és sok kellemetlen hatású gyógyszert kellett beszednie. Ebédkor az igazgató valóban említette a nevét. A szokás úgy kívánta, hogy akit dicsértek, felálljon a helyéről, oda menjen a tanári asztalhoz, meghajoljon először a testület, aztán az osztályok felé. Ez csak amikor idejött, találta nevetségesnek, később megszokta, s a két meghajlást nem komikusnak érzékelte, inkább irigylendőnek. Még haladt az asztalok között, azon kapta magát rajta, hogy még most is, így is örül a dicséretnek. És amikor az igazgatói asztal felé bókolt, és látta, Kőnik hogy bámul rá, milyen figyelmesen, ezúttal irónia és indulat nélkül mosolygott vissza rá. Gina boldog volt ezen a napon, felszabadult, önfelett. Minden csillogott körötte. Tudta, estére megszabadul, hogy Feri hazaviszi, s voltaképpen már otthon sincs baj, hiszen apja túlesett a betegség nehezén. Az is nyilvánvaló, hogy a németek bejövetele sem lényeges. Nyilván sikerül majd rövidesen befejezni a háborút is. Hát olyan jótékony, szelíd és derűs volt, amilyen csak egy nagyon elégedett ember lehet. Kőnik tekintetét egész étkezés alatt ott érezte az arcán. Kőnik egyszerűen nem is nézett máshová. Nyilván meglepődött, hogy ilyen is van, egy mosolygó Vitai, aki dicsérnek. Délután Zsuzsanna és az ötödik osztály türelmesen kibőjtölte, míg Hajda úrnál bevásárol, s vártak rá akkor is, mikor a megmaradt pénzzel bement a cukrászda melletti virágkereskedésbe, és vett egy kedves cserép játszintot. Ma jókedvű vagy, mondta Zsuzsanna, mikor visszaértek a sétából. És az ötödik osztály a Zsuzsannához Hajda úr remekeiből kapott, a prefekta helyére meg ki volt téve a fehér mosolyú cserepes virág. A diakonissa odahajtotta az arcát a játszintra, beszívta az illatát. Ma nagyon boldog lehetsz, Georgina, hogy végre sikerült a példamutatók közé kerülnöd. Ezért akarsz mindenkit megajándékozni. De a virágot nem fogadom el, mert nem indokolja semmi, hogy kapjam. Ellenben az igazgató úrnak bizonyára jól esnék, ha meglepnéd vele őt, s az ötödik osztály nevében boldog névnapokat kívánnál. Holnap lesz a nevenapja, 28-án. Az igazgató urat Gedeonnak hívják. Volt ebben valami részegítő, valami kábító, még akkor is, ha Zsuzsanna ilyen finoman adta értésére, hogy nem fogad el tőle semmit, hogy megbocsátott ugyan, ahogy hite kívánja, de nem adhat neki még csak egy nyomorult cserép játszintot sem. De talán így tökéletes ez, bemenni a fekete emberhez, átnyújtani neki a virágot, aztán reggelre elpárologni. Azok meg csak keressék, hová tűnt. Nem marad utána semmi, csak a játszint az igazgató asztalán. Ha jön a tanári lakrészből visszafelé, megnézi Tormát. Gondolatban Tormát jelölte ki örökösének, mert őt még Bánkinál is jobban szerette. Nem a gipszkutya, vagy az együtt töltött téli szünet miatt, de Torma és saját itteni árvasága erős kapocs volt. Átfonta haját, Ünneplőt vett. Másképpen nem illett volna gratulálni menni. Bánki és Kismari ájuldozott a nevetéstől, hogy az éjjel olyasmit művelt, ami miatt az igazgató, ha tudná, menten holtan fordulna le a székéről, és neki még van képe vizitelni nála. Míg ellenőrizte a haját a fürdőszoba parányi tükrében, arra gondolt, otthon az éjjeli szekrény fiókjában maradtak a loknifái. Milyen régen nem loknizta fel a fürtjeit. Időbe telik majd, míg meg tudja újra csinálni. Azon kapta rajta magát, hogy dúdol, amíg siet a szépen újra visszacsomagolt játszinttal a tanári lakrész felé. A rácsos ajtó ugyan csukva volt, de nem kellett csengetnie. Trude Gertrude éppen kinnált a folyosón. Meglátta, hogy jön, kinyitotta neki. Az igazgatót társaságban találta. König, Kalmár és Gigus tanárnő ültek nála. Nem látszottak valami boldog együttesnek. Nyitott osztálykönyvek fölé hajoltak mind. Milyen jellemző, gondolta a kislány. Ez lesz az utolsó kép róluk. Az igazgató a tanárokat fegyelmezi. Gigus tanárnő, Kalmár, gyakran elfelejti beírni az órát az osztálykönyvbe. König meg olyan figyelmetlen, hogy csak nem mindig más tantárgy rovatába jegyzi a nevét. Úgy nézett rájuk, mint egy felnőtt három kisfiúra, meg egy kislányra, akik golyóval játszanak. Az igazgató csak rábámult, mikor minden lámpaláz nélkül boldog névnapot kíván neki az ötödikesek nevében. Felállt, kezet adott neki. Gina elképedve vette észre, hogy elpirult. Az igazgatóról rég kialakította magában a véleményét. Torma Gedeon, tömör, fekete és ostoba tilalmak őre. Ki hitte volna, hogy meghatódik, ha valaki boldog névnapot kíván neki, vagy kap egy cserép virágot. Amire nem hitte volna képesnek, még helyjel is megkínálta. Gina azt felelte, nem akarja igénybe venni az idejét. Éppen csak gratulálni jött. Amúgy is sietnie kell, megnézni a beteg Tormát. Az igazgató minden reggel megkapta a betegek jegyzékét. Tudott róla, hogy az unokahúga rosszul lett az éjjel. Azt üzente Tormának, majd ő is meglátogatja a nap folyamán, s igazán csodálkozik, hogy nincsen jól. Mióta itt él a Matulában, egyetlen egy napot se hiányzott még, vasegészsége van. Gina elköszönt. Torma Gedeon elképesztő volt. Ismét kezet adott neki. A kislány megnézte még egyszer utoljára a fekete szobát, az osztálykönyv körül búson ülő nevelőket. Meghajolt, ahogy Zsuzsanna tanította, aztán átsietett a betegszobába. Torma egyedül volt. Feküdt, de azonnal felült, ahogy Ginát meglátta, és megkérdezte, hozott-e valami ennivalót, mert őt itt koplaltatják, és éhen hal. A sütemény, amit külön az ő számára csomagoltatott be Hajda urral, ott rejlett a tarisznyájában. Átadta a betegnek. Szegény gyomorfájós úgy falt, mint a farkas, rágás nélkül, és közben teliszájjal bíztatta, mondja el már az Istenért normálisan, mi történt az éjszaka, mert járt ugyan már nála Kismari meg Bánki, de azok csak röhögtek, és mire rendesen beszámoltak volna, bejött az ápoló testvér, és kizavarta őket. Gina elismételte a Bánkék használatára átalakított történetet, elmondta Tormának is, milyen szerelmes beszélgetést folytatott a hadnaggyal. Torma azt sóhajtotta, hogy akkor hát nem volt hiába sem a hánytató, sem a hashajtó, pedig igazán sokat szenvedett. Látszott is rajta, meg volt viselve a képe, az a kedves arc, amely ezek alatt a hónapok alatt annyival drágább lett a számára, mint akármelyik pesti barátnőjéjé. Összes kincsei ott rejtőztek már a tarisznyájában. A virágos ládában tartott holmik csak úgy, mint amiket utolsó látogatásakor az apja adott át, azzal, hogy Mimó néni küldte őket, amiknek közösen örültek az osztálytársaival. De amik persze csak a Gináé voltak, és az ő engedélye nélkül nem használhatta őket senki. Ott volt a parfüm, amelyet fel sem mertek kenni, csak szagolgattak. A mókus brostű, amit hűségesen elhozott a tábornok, ha tudta is, hogy nem szabad majd viselni, aminek gyönyörű markazit szeme volt. A rúzs és az osztály elragadtatásának állandó tárgya, a különös ceruza, amelyből az szerint, hogy hogy állították be, kék, zöld, piros vagy fekete színű bél ugrott ki, s amit remekül lehetett volna használni, ha nem lett volna kötelező, hogy még egy ceruza határáig se különbözik egymástól gazdagabb és szegényebb matulás, s nem lett volna muszáj a rossz magyar gyártmányú, háborús pótanyag belül színesekkel gyötrődniük rajz közben. Torma csak nézte, amint az apró tárgyak elborítják a paplanját. Nem értette, mit akar azzal, amit elébe szórt. Játszani nem lehetett itt, rajta kapják. A betegszobába folyton benéz valaki. Neked hoztam, mondta Gina. Neked adom mindet, örökre. Lázad van? Kérdezte magán kívül Torma. Megőrültél ezeket a kincseket? Akkor neked mi marad? Nem mondhatta meg, hogy a szabadság, Budapest, az apja szeretete, a régi otthon. Nem mondhatott semmit, csak örült, hogy még távozás előtt eszébe jutott, hogy kiszedje a holmiát, és biztosítsa, hogy annak a tulajdonába kerüljön, akinek a kacér Halloween-en kívül úgy sincs semmije, aki a legárvább. Nekem már nem kell, felelte. Nekem ezek közül egyáltalán nem kell semmi. Neked adom. Használd egészséggel. Ha Torma, a félénk, a mindig elővigyázatos, el nem veszi az eszét, ha az ezüstnyelű fésű, a rúzs, a csavaros szeruza meg a többi kincs hatására olyanná nem válik, mint egy fékezhetetlen részeg, ha nem tiltakozik az ellen, hogy kössék be a holmit egy nagy zsebkendőbe, és Gina eldugja az egészet a Torma rombuszába, a Halloween mellé, s ha nem vesznek össze azon, hogy Gina csak megmutatni akarta, mit testál rá, látni az örömét, és rögtön eltüntetni, elrejteni a tárgyakat, Torma meg azonnal birtokba venni gyönyörűséges új tulajdonait, akkor hamarabb meghallják, hogy mögöttük nyílik az ajtó. Így csak akkor vették észre, hogy König és az ápoló testvér ott áll a Gina háta mögött, mikor König megköszörülte a torkát. Torma felpillantott, Gina hátrafordult. König kezében tányér volt, rajta egy alma. Az ápoló testvér úgy nézett, mint a zivataros égbolt. Egy kis jó alma, mondta König. Kiváló gyomorrontás idején, mindenki azt mondja. Hogy érzi magát, Piroska? Torma nem tudott szólni. Két szerencsétlen kezével rátenyerelt a bazárra, ami ott tarkált a takaróján. König rövidlátóan közelebb hajolt az ágyhoz. A rúst vette fel, ami pláne szabadon piroslott, nem takarta a tokja. Nézegette, meg is szagolta, aztán felemelte a fésűt is. Az nagyon tetszett neki. Megpöccintette körmével a fehér fogakat. Gina most megint azt érezte, hogy König azért született, hogy pokollá tegye az ember életét. Az ápoló testvér még mindig nem szólt. Csak mélyeket lélegzett, mintha nem kapna elég levegőt.
Ne tessék elvenni,
mondta Torma, és ez a hang, Torma síró kis hangja, sokszor visszatért Gina emlékezetében még, mikor már felnőtt volt, és saját lánya fricskázott odébb az asztalon valami igazán értékes tárgyat, amiben nem talált különösebb örömet, mert megszokta, hogy születésétől fogva meglegyen mindene.
Ne tessék elvenni, tanár úr, kérem! Ne tessék elvenni, testvér!
König ajka megrezzent, visszaejtette a fésűt, a rúst. Az ápoló testvér lekapta a törölköző Torma ágya széléről. Összeszorította a száját, hogy a felindulás ki ne csaljon a torkán valami rút, Istennek nem tetsző szót, és nem törődve a felszokogó Tormával, összepakolta a törölközőbe, ami csak az ágyon hevert, és kirohant vele a betegszobából.
Viszi Zsuzsannához, gondolta Gina.
Most az enyém se, az övé se, és megint baj lesz.
De ha büntetés szabnak ki, akkor én kapjam, mert engem ugyan mitől tudnak már eltiltani.
Torma a fejére húzta a paplant, alábújt, ott sírt. König meg csak állt, és le nem vette a szemét Gináról. A kislány majdnem derülten várakozott mellette, csak Tormát sajnálta. Szegény bogár! Most látta, milyen lehetett volna, és már is elvesztette, mielőtt használhatta volna.
Zsuzsanna hamar megérkezett, kezében ott volt a törölköző a bűnjelekkel. Ránézett Kőnigre. Az érthetett volna a szeméből, hogy menjen ki, de Kőnig nem fogta fel az üzenetét, csak ácsorgott, ami magában véve is illetlenség volt Matulás fogalmak szerint. Egy férfinak, még ha az illető tanár is, nem való egy lány betegszobájában időzni. Zsuzsanna először Tormát akarta kivallatni, de az nem felelt. Sőt, elő se bukkant a paplan alól. Gina válaszolt helyette, közölte, az a holmi mind az övé. Játszani hozta be Tormának, aki teljesen ártatlan. Zsuzsanna elképet kérdésére, miért nem látta mindezt a cifra és Istennek nem tetsző portékát eddig, azt felelte, különféle rejtekelyeken tartotta idáig. És Kőnik csak figyelte, milyen nyugodtan és fölényesen felel a prefektának. Zsuzsanna haragos volt. Mindig a szokottnál jobban felizgatta, ha arra kellett rájönni, becsapták. Azt mondta Ginának, még nem tudja, mivel fogja megbüntetni, ezúttal majd nagyon iparkodik, hogy jól a szájába maradjon az íze. Gina derülten bólogatott, mint a dicsérték volna. Kőnik le nem vette a szemét az arcáról. Zsuzsanna már kiment volna, ha Torma, aki a barátnőjétől már egy bámulatos hálóinget is kapott, és most, ha pár percre is, de egy egész kincstárat, azt nem érzi a paplan alatt, micsoda gyalázat, hogy még meg is büntetik ezt a vitait, amiatt, hogy ilyen emberfeletti mértékben jó, és életében először erőt nem vesz a rettegésén. Egyszer csak felbukkant az ágyból, és azt rebegte, Vitai magára vállalja, hogy hibás, pedig nem igaz. Vitai a legönzetlenebb tanuló az egész iskolában. Mindenét, amilyen csak volt, neki ajándékozta ma délután. Vegyék tudomásul, hogy ő ezeknek a tárgyaknak az új tulajdonosa egyedül. Hát őt büntessék meg, ne Vitait, aki adta. A diakonissa már olyan dühös volt mindkettőre, hogy alig tudott uralkodni magán. Közölte Tormával, ha ő is igényt tart a büntetésre, nincs akadálya annak, hogy megkapja. S aztán úgy ránézett Kőnigre, hogy az is észre tért végre, és menni készült. Zsuzsanna intett Ginának, hogy távozzék. Ám a kislány csak Tormát figyelte. Tudta, talán soha többé nem látja az életben. Hát odahajolt hozzá, átvonta a nyakát, forrón megcsókolta, ami még a nappaliban is felháborító cselekedet lett volna, nemhogy a betegszobában, és azt mondta neki, Isten áldjon meg, drágám! Zsuzsanna már szólni se tudott, csak az ajtóra mutatott. Gina léleknyugalommal sétált kifelé, és nem felejtett el köszönni senkinek. Külön üdvözölte Kőniget, külön Zsuzsannát, ilyen finoman, Matulásan még nem hajolt meg soha. Visszasétált a nappaliba. Nekiült a leckének, amiből maga tudta legjobban, hogy senki se feleltetheti már. Időnként megnézte az óráját, meglepődve konstatálta, hogy fut az idő ezen a napon. A betegszobai epizódról, ha akar, se beszélhetett volna, mert nem volt szabad foglalkozás. De amúgy se kíván beszámolni az ötödikeseknek, mi történt megint. Zsuzsanna másnapra ígérte a büntetést, amikorra ő már túl lesz Ungonberken. S minek megbántani az osztályt annak az elmondásával, hogy mindenét egyedül Tormának szánta, és felkelteni bennük a kíváncsiságot, ugyan miért támad hirtelen olyan ajándékozási kedve, hogy nem tartott meg magának semmit. Szabad foglalkozás idején Kismari meg Bánki újra meg újra célozgattak az éjszaka történtekre. Egy kicsit fárasztotta már, hogy annyiszor el kell ismételnie ugyanazokat a hazugságokat. Örült, mikor eljött a vacsora ideje. Kőnik tekintetét még étkezés közben is gyakran magán érezte. Majdnem hegykén viszonozta a pillantását. Most töröd a fejedet, ugye? Hogy miért nem vagyok izgatottabb vagy szomorúbb, mikor büntetés vár rám, gondolta a kislány. Majd megtudod holnap, mi adott erőt, mi tett ilyen jókedvűvé. Az áhítaton viszont, amiről tudta, a legeslegutolsó ilyen közös fohászkodás, amin részt vesz, önmagát is meglepte, mennyire meghatódott. A fekete-fehér világ szigora elleni ingerültség megint enyhült a szívében. Zsuzsanna különösen szép volt ezen az estén. Szép és szomorú. És ezek a hónapok ősztől, jaj, milyenek is voltak ezek a hónapok. Nem csupa keserűség. Nem. Annyi fény is jutott, annyi öröm, annyi szeretet, nevetés. Ezt is csak később tudta megmagyarázni magának, mit érzett meg, mi jutott el akkor a tudatáig, mikor árkod és a matula tömör egésze úgy bukkant fel már az emlékei között, mint amikor a dagály visszahúzódik a partról, és előbukkannak a sziklák. Lefekvés után nem kellett sokáig suttognia senkivel. Az osztály álmos volt. Bánki és Kismari különösen az. 10 után már mindenki aludt, hamar hozzáfoghatott a készülődéshez. Egy csepp izgalmat nem érzett, úgy bízott Feriben, hogy meg se fordult az agyában, hogy ne sikerüljön, amiben megegyeztek. Iskola ruháját, kabátját még akkor belopta a matrac alá, mikor az osztály a fürdőszobában végezte a lefekvés előtti tisztálkodást. Most rendesen fel kellett öltöznie már. Pestig és Ferivel mégsem utazhatott köntösben. 11:45-kor felöltözött, míg Ruth fekete magasszárú cipőjét befűzte, elmosolyodott, vajon mit szól a hadnagy, ha meglátja ebben a matulás egyenruhában. Mielőtt kilépett volna a folyosóra, végig pillantott a hálótermen. Megnézte még egyszer a macskaszem sugárzásában szendergőket. Jó lett volna elköszönni tőlük, megcsókolni őket utoljára. Úgy szerette valamennyit. De nem szabad veszélyeztetnie a szökését. Kilesett a folyosóra, Zsuzsanna szobája irányába, aztán a tanári lakrész felé. Nem mozdult semmi. Az ember néha érzi, hogy amibe belefog, sikerül. Gina is érezte, hogy nem fogják megzavarni, hogy kijut a kertbe. Kinyitotta az ablakot, kimászott, aztán kívülről, amennyire csak bírta, helyére húzta az ablaktáblát, minél kisebb fénycsík hújjon a kertbe, és nem mutassa meg a véletlenül kipillantónak, hogy valami nincs rendben. Bár ha valaki rájön, hogy nincs a helyén, először az épületben fogja keresni, nem jut eszébe, hogy a kertbe fusson utána, hisz mit keresne egy matulás odakint a hidegben, s olyan későn, mikor a fehér templom kongatni kezdi az éjfélt? Mert a fehér templom rákezdte, mélyen, ünnepélyesen. Gina futott a holdverte kerten át Abigail szobra előtt. Még mindig nem félt. Amit érzett, más volt, mint az elmúlt éjszakán, mikor még nem tudta pontosan, mi vár rá. Futott a régi élete, az otthona, Mimó néni, meg Feri, meg az apja felé. Vissza az életbe. Odaért a vaskapuhoz. Várta, hogy kitáruljon. Ha nem is hallott zajt odakint, egész mi volt a érzékelte, nincs egyedül. A templomóra utolsót vert. Hátra pillantott búcsúzóul az alvó épületre, a kertre, amelyben áradt a márciusi, majdnem jeges illat, csupa földszag volt és hideg ibolya lehelet. Arcát, alakját befolyta a holdfény, ahogy ott állt és várt a kapunál. Kin megkocogtatták a vasajtót. Gina válaszolt egy pici koppantással. Zsini, suttogta Feri. Még várnia kell. Járnak az utcán. Hall engem? Hallom, lehelte a kislány. Két férfi beszélget a másik oldalon, éppen az intézettel szemben. Még jó, hogy nincs világítás. Nem felelt, de most azért nyugtalanabb lett, feszültebb. Az esze értette, hogy még nem szabad elindulnia, de az ösztönei nem. Azok sürgették, azt mondták, menekülni. Az autó a Kereszt utcában vár. Nem mertem itt parkolni, hát ha megbámulják, hát ha szokatlan, hogy itt kocsi vár. Milyen jól tettem, látja? Hanem micsoda hely ez az árkod. Még ilyen város nem is láttam. Hogy bírta ki idáig, szegénykém? Nehezen, suttogta a kislány. Mehetünk már? Mindjárt. Most búcsúzkodnak oda át. Hallom a hangjukat. Sose hittem volna, hogy egy kis vidéki városban ilyenkor is mászkál valaki. Na, indulnak talán. Vigyázzon,
Zsini, nyitom az ajtót.
Valósággal rálapult a vasra. Most fájt a lélegzés, szúrt. Hallotta, hogy Feri bezörenti a kulcsot a zárba, azt is, hogy az megfordul. Nehezen fordult meg. Gina egész testével nyomta a vasajtót. Nem mozdult. Kétszer lehetett bezárva. A kulcs újra neki veselkedett, de a mozdulat, amivel megforgatták volna, megakadt. A kislány állt, a vasajtóhoz símulva. Kin léptek kopogtak. Szaladó léptek két irányból is, és felvillant valami fény.
– Ennye? – mondta egy ismeretlen hang. – Na lám! Tessék csak ott maradni? Mit akar azzal a kulccsal? Mit nyitogatott?
– Vegye le a fényt az arcomról, hülye! Ide csődül a légvédelem. Tegyél azt a zseblámpát! – suttogta Feri. – Mit akarnak itt?
– Mi akarunk? – méltatlankodott az ismeretlen hang. – Maga mit akar? Ki küldte magát? Ki maga? Valaki a kukurikusok közül? Vagy betörő? Na várjon csak, megyünk az igazgatóhoz.
Hínye, még verekszik is? Gyere, komám, fogd le, míg fellármázom a matulát.
A csengő. Az a csengő, amelyet sose húzott meg senki, pedig évszázadok óta ott lógott már a kilincs nélküli vaskapunál, elkezdett sikoltozni. A kislány csak állt. A hang sikoltozott, aztán káromkodás hallatszott, aztán szaladó lépések, amelyeket más, rohanó léptek követtek, és aztán megint csak csend lett, természetellenes, halálos csend. A rémült kis agy zsibbattan állt egy pillanatig, míg az önvédelem meg nem indította a gondolkodást megint.
Futott a kislány is, vissza Abigail mosolygó szobra mellett, vissza az ablakhoz, ahová most kismari segítsége nélkül magának kellett felkapaszkodnia. Majdnem kiszakadt a szíve, mire sikerült újra ott állnia a folyosón.
Zsuzsanna ajtaja tárva volt. Lámpája égett. A diakonissa kifuthatott valamerre. Talán a főkapuhoz. Talán a tanári lakrészbe. Csak nincs benne a hálóban. Csak nem ébredtek fel odaben.
Aludt mindenki. Lerángatta holmiát, visszahúzta a hálóingét, a ruhát, a kabátot bedobta az ágya alá. Minden porcikájában reszketett, míg összegubbaszkodott a paplan alatt. Valami nyomta a hátát, nem törődött vele. Mint a patak, folytak a könnyei.
Ferit rajta kapták, megfutamították. Most már nem tudja, lesz-e számára menekülés. Miután a kert felől próbált behatolni, talán holnaptól őrizni fogják ezt a bejáratot, vagy keresztvasat tesznek rá lakattal, itt minden elképzelhető. Sírt keservesen, olyan hangosan, hogy kismari fel is neszelt rá, de annyira álmos volt, hogy csak hümmögött valamit, és a másik oldalára fordult. Aki a távolból is megérezte, hogy valami baj van vele, és be is jött hozzá egy idő múlva, az Zsuzsanna volt. Egyenruhában volt, mintha nem volna éjszaka. Megigazította a ferdén álló széket a kislány mellett. Leült. Rátette a kezét a síró gyerek homlokára. A szappan illatú ujjai hűvösek voltak, vigasztalók. Majd kitalálok valamit, hogy könnyebb legyen neked itt, mondta csendesen Zsuzsanna. Félek, türelmetlen vagyok hozzád, mert annyira más vagy, mint bárki, akit valaha láttam. Olyan vad, olyan engedetlen. Ma is, mit csináltál? Egész gyűjteményed volt tiltott dolgokból. Légy végre jó, Gina. Nagyon haragudtam rád. De már nem haragszom. És ha az igazgató úr meg is büntet, nem lesz az akkora büntetés, hogy amiatt ne aludj éjjel. Hogy így kelljen félned, zokognod.
Csak nem képzeled, hogy tőled rettegek és az igazgatótól, gondolta a kislány, és csak ömlött, ömlött a könnye. Mi történt Ferivel? Mi lesz velem?
Mintha megérezte volna, mi jár az eszében, Zsuzsanna megint megszólalt. Hallottad az imént a csengőt? Mráz úr csengetett be, valaki be akart hozzánk hatolni a kertkapunát, valami tolvaj. De elijedt az üvegestől meg a barátjától, ott hagyta a kulcsát a zárban, és elrohant.
Nem szabad megmondani az alsósoknak, mert azok még kicsik és félénkek, pedig nekünk nem történhetik bajunk. Az emberek jók, vigyáznak ránk. Várt egy kicsit, nyilván, hogy mondjon valamit ő is, megköszönje, hogy megbocsátott, vagy hogy egyáltalán bejött hozzá. Ám Gina nem beszélt. Holt fáradt volt. Reménytelen. Zsuzsanna felállt, azt mondta a kislánynak, imádkozzék, aztán kiosont a hálóból. Egyszer a könnyek is elapadnak, és az erő is visszatér. Kiszállt az ágyból, hogy visszalopja a szekrényébe a kabátját meg a ruháját, ne lejjék az ágy alatt összegyűrten, mire a kis harang felkölti őket. Elrakta a holmiát, s ahogy visszatért a folyosóról, fáradtan, keserűen félrehúzta a paplanját, hadd igazítsa meg az ágyát, mielőtt visszafekszik. Az imént nyomta valami a hátát. A macska szem fényében most már meglátta, mi volt, ami szúrta. Sokáig nézte, hitetlenkedve, mintha egy csillag hult volna az ágyába. Olyan elképesztő volt látni, hogy ott villog a lepedőjén egy ezüst hamutartó. Ugyanaz, amit maga vett az apjának, mikor Árkodra utaztak. Alatta cédula volt. Rajta betűk ismerősök. Mikor elolvasta, csak nézett maga elé némán. Amit érzett, annak a lazítására nem volt könny, se sikoltás. Ezt a hamutartót, amit egy kis szolnoki ékszerésznél te vettél neki viszonzásképpen egy holdacskára, apát hagyta nálam, hogy ráismerj, és tudd belőle, velem beszélt, rám bízta az életedet. Mostantól fogva én rendelkezem veled, mert apád az elsők közt volt, akiket a németek 19-én letartóztattak. Kunc hadnagy 20-án érkezett Árkodra, hogy téged kicsaljon az intézetből, és a te személyeddel próbálják rávenni apádat, hogy elárulja, kik a küzdőtársai. Ha nem vigyáztam volna rád, azóta túsz vagy, s veled zsarolják a tábornokot. Hogy mikor, mit tégy ezentúl, én szabom meg, s amit üzenek, az olyan, mintha apád parancsolta volna. Ne moccanj, ne töprengj, vigyázok rád. Maradj békén, míg újra hallasz rólam. Abigail.